Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Tessék, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, Fekete Ágnes a műsor szerkesztője nevében is. Farkas Orsolyát hallják. Azért is örülök, hogy a mai műsort én vezethetem, mert ma a fiatalokról lesz szó. Középiskolai tanár lévén sajnos szembesülnem kell azzal a ténnyel, hogy a drog egyre hatékonyabban hódít az ifjúság körében. Nem lehet elégszer beszélni arról, mennyire fontos a megelőzés, a prevenció. A Sziget Alapítvány elnökével beszélgettem.
Kálikullai Károly vagyok, a Sziget Droginformációs Alapítvány ügyvezetője. Egy kutatás során interjút készítettem 84-85-ben, és az interjú alanyaim kértek segítséget. Én pedig akkor még ezen a téren tanulatlan próbáltam a legjobbat adni nekik, ami utólag kiderült, hogy tényleg számukra nagyon-nagyon fontos volt, ez pedig semmi más, mint a legfontosabb segítői erény, az egy az elfogadás. Hogy elfogadom úgy olyan gondolatisággal, olyan életmóddal, ami jemben élnek. Ez akkor még az elég szokatlan volt. A másik viszont, ami nagyon-nagyon fontos gondolat volt, hogy a drog probléma mindig családba ágyazottan létezik, családi problémaként létezik. Nem csak annak kell segíteni, aki benne van, hanem itt a szülőknek speciális problémái vannak. A harmadrészt, ami nagyon nagy újdonság volt, fölismerés, holott pedagógiából, pszichológiából tanulta az ember, hogy a gyermek a család leggyöngébb láncszeme, és nagyon-nagyon sokszor egy rosszul működő család tüneteként indul el valaki a kiskamaszkorában a különféle kockázatkereső magatartásokkal, és ennek egyike lehet a drog.
Milyen a drogos ember? Hogy lehetne leírni?
Hamarosan elindul egy olyan ökumenikus pasztorálpszichológiai folyóirat, aminek Embertársa címe. Az Embertárs című folyóirat első számában pont az azásított képet próbáltam nyújtani arról, hogy általában mik a legfontosabb jellemzői egy drogosnak, egy drogos családnak. Ha egy tipikus családot le kellene írni, akkor azt tapasztaljuk, mint Magyarországon nagyon sok negatív család mintában, hogy általában nincs édesapa. Vagy ha van, akkor igazából ő nem a család feje. Vagy azt tapasztaljuk, hogy a gyermek és a szülői kapcsolat hihetetlenül kiskorban megromlott. Vagy azt tapasztaljuk, ami nagyon-nagyon sokszor tipikus, hogy földolgozatlan gyászmunkája van. Kisgyerekkori befejezetlen gyászmunkája például egy olyan kamasznak, akinek muszáj valahogyan kilépni, és pont ezt a drog segítségével teszi. Nincs egy olyan egészséges alá, fölé, vagy éppen néha még mellé rendeltségi viszony is, mint általában a családban a gyermek fejlődés. Hanem általában a gyereket megkötik, vagy túl szabadjára engedik. Tehát mindig a szélsőségek azok, amik tapasztalhatók. Ez hova vezet? Itt elhangzott a ma esti beszélgetésünkben is egy fontos a fogalom. A szer kipróbálója, aki később függővé válik, ő a szertől függ. Viszont az ő magatartásától függ a család többi tagja. Ez a társfüggőség. Tehát itt egy hiába segítünk csak a drogoson.
Tehát ez azt jelenti, hogy a drogfogyasztás az nem önpusztítás magában, hanem az egész társadalmat érintő probléma is egyben.
Ma este egyik hozzászóló is elmondta, hogy nem úgy lesz valaki drogos, hogy ő megfogadja, vagy egész egyszerűen a semmiből elindul. Nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és megváltozik az élethez, ez a társaihoz, a környezetéhez, mindenhez a viszonya. Ezt nem szokták nagyon sokszor prevenciónak nevezni, de létezik családi prevenció. És itt jön a hívők felelőssége, hogy az a legfontosabb a prevencióban, hogy ott, ahol a családon belül problémák vannak, a problémák jó megoldásához segítsük a családot. Csak egy játékos összehasonlítás. Feleségem ott egy kamaszkorig neveli ő a gyerekeket, kamaszkor után majd az enyém. Na most természetesen ez nem így lett, de ez is jelent valamit, hogy a kamaszkortól nagyon sokszor a szülők félnek. És nekem itt a modern kor legfontosabb kihívása, hogy kitanítja meg a gyerekeket felelős szülővé válni. Ezt a fogalmat megint valahol nagyon mélyen elástuk. Mert van ez a fogyasztói szemlélet, de nem sik anyukává válni, még kevésbé apukává, hanem majd lesz valahogy. Na most ez az, ami itt is elhangzott, hogy több generáció felelőssége az, ami újabb és újabb irányba mélyíti a problémát.
És talán itt jön be a pedagógusok szerepe. Viszont a mostani drogtörvényt megnézve egyik legnagyobb változást az iskola hozzáállásában hozta.
hihetetlenül régóta pedagógusok továbbképzésével is foglalkozik az alapítványunk. Én magam is pedagógus vagyok. Ott egy konkrét iskola. Ez az iskola magát drogos bázisnak tartotta. Volt egy válságstáb, ahol a tantestület legjelesebb tagjai, akik vállalkoztak egy tréning munkára, jelentkeztek. Nagyon egyszerű feladatot adtam nekik. Gondolja mindenki végig azt, hogy milyen tudása van az iskolájáról, ami konkrétan drog problémával kapcsolatos, és milyen tudása van arról, ami csak másod-harmad információ mendemonda, vagy ha úgy tetszik, pletykaszint. Ugyanannyi volt az egyik térféle, mint a másikon. Akkor viszont, amikor ezt földolgoztuk, mindenkinek föl kellett vállalnia, hogy az ő általa lerakott cédula, az konkrétan milyen történetet takar. A közös munka vége az úgy alakult, hogy egyetlen egy cédula maradt a konkrét információnál, az összes többi a másod-harmad információra átkerült.
Az az érzésem, hogy itt a törvényi változás a társadalomban betöltött szerepét mutatja a drognak. A gyerekek mindennapjává vált. Akár kimondjuk, akár nem.
Jogkövető magatartást azoktól várhatunk el, akiknek el is mondjuk, hogy mit várunk el. Addig megfogalmazzuk az elvárásunkat, míg kicsik a gyerekek. De mit mondunk egy kamasznak? Ilyenkor van az, hogy a lovak közé a gyeplőt általában bedobják a szülők. Merjük-e a saját pozitív mintákat ütköztetni az ő általa tanúsított negatív mintával? Nem pofonnal, vagy nem direkt fenyítéssel, hanem avval, hogy én kiállok a saját értékeim mellett. Meg tudjuk-e ezt beszélni?
Ön keresztény emberként hogyan éli meg ezt a nagyon-nagyon nehéz munkát?
Egyszerre nehezen és egyszerre boldogan. Nekem nagyon-nagyon fontos az a magatartás, ami a segítéssel kapcsolatban az evangéliumban Jézus tanúsít.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Ha akarjuk, ha nem, az életünkben vannak sivatagok. Vannak olyan órák, amikor nem értjük Istent, amikor vitázunk vele, amikor csak süketséget hallunk. Most egy lelkésznő beszél erről, aki elveszítette gyermekét. Érdemes meghallgatni a vigasztalásról, az életről és halálról annak a gondolatait, aki test közelből átélte a halált. Szabóni Zimányi Noémit hallhatják.
99-ben kerültünk ki ösztöndíjra Németországba, és akkor vártuk a harmadik gyerekünket, aki ott is született meg. Sajnos súlyos szívbetegséggel 2000. március 19-én meghalt.
Nem is lehetett sejteni, hogy beteg?
Miután megszületett, azután derült ki. Akkor nem sejtettük még, hogy ennyire súlyos a betegsége. Csak egy egyszerű fertőzésre gondoltunk. Megműtötték, többször állandóan vizsgálták, és aztán élete végéig a kórházban volt.
És végig ott voltál vele?
Igen. Támogatták azt, hogy minél tovább legyünk ott, és elmondták, hogy mi mindent lehet tenni annak érdekében, hogy a beteg gyerekek a lehető legjobban érezzék magukat. Ezt úgy hívták, hogy kenguru módszer, például kendőt lehetett bevinni a babának, ott előtt az anyuka több napig hordott, hogy érezze az anyuka illatát. Nagyon súlyos babákat, akiket műtöttek, ölbe lehetett venni, úgyhogy minél többet érezzen, így a mellünkre lehetett venni, és őt egy kicsit még le is vetköztették, hogy minél többet érezzen az anyukából. Egészen az utolsó hétig biztos voltam benne, hogy meggyógyul. Sejtem, hogy Európában nem sok olyan kórház van, mint ez a Münsteri kórház, ahol ilyen pici babákon is tudnak segíteni. Átmérője az egyik erecskének 1 milliméter volt, és azt kellett bevarni. Biztos lehetünk benne, hogy ott meg tudják gyógyítani. és mégse sikerült.
Ez a történés végig gondoltatta nyilván az eutanázia kérdését.
Hogyha beszélünk az eutanáziáról, akkor ilyenre is kell gondolni, hogy ott vannak azok a gyerekek, akiket lélegeztetnek, és olyan szenvedéseken mennek keresztül, azt, aki nincs ott mellettük és nem látja, az nem tudja, hogy pár óránként desztillált vízzel mossák a tüdejét, hogy ne fulladjon meg, és az azt jelenti, hogy pár óránként van a gyereknek halálélménye, mert fuldokolni kezd. Olyan gyógyszert kapott az utolsó nap, ami nem tudom hányszorosa a morfiumnak, hogy ne legyenek már fájdalmai, ezt meghosszabbítani. Amikor már egészen bizonyossá vált, hogy romlik az állapot, ez vasárnap hajnalban halt meg, és ez pénteken derült ki. Szóval lehetett látni az adatokból, hogy meg fog halni, és akkor megkérdezték, hogy kívánjuk-e azt, hogy tovább kezeljék, különböző vizsgálatokat végezzenek rajta. Mondtuk, hogy nem kívánjuk. Sőt, akkor azt kértük, hogy a lélegeztetőgépről vegyék le, tehát hogy ne kelljen neki feleslegesen tovább szenvedni. És az utolsó este levették a lélegeztetőgépről, pár percig élt még.
Ott a kezedbe halt meg?
Igen, kezembe. Az orvosok felállítottak nekem egy ágyat, teljesen elláttak a nővérek, nagyon-nagyon kedvesek voltak, és akkor, mikor már látszott, hogy pár óra van hátra, fölhívtam Lajost, és akkor oda jött ő, és akkor ketten voltunk ott a szobában, és kimentek a nővérek, és nem zavartak sem az orvosok, senki, ketten voltunk ott.
Az embernek az egész élete kicsit átértékelődik, hogy ilyet átél.
Teljesen, nem csak kicsit, teljesen minden átértékelődik, de annyira alapvető szinten, hogy nálam ez úgy is megmutatkozott, hogy még a színek, amiket addig szerettem, elviselhetetlenné váltak, vagy bizonyos ízeket megszerettem. Mindent ezen keresztül látok, vagy láttam, és értékelek.
A hitedben mit jelentett ez?
Ugyanezt jelentette, tehát minden, ami azelőtt biztos volt, az kérdésessé vált. Minden, ami alapvető, mindent újra fogalmazok a saját magam számára. Én úgy éltem át ezt az egészet, Timon halálát, hogy komolyan Istenhez megy vissza, szoros Isten kapcsolatban. Meg együtt imádkoztunk a gyerekekkel Timonért, állandóan erről beszéltünk, hogy Istentől jött, és Istenhez fog visszamenni. Az egészet úgy elfogadtam, belenyugodtam, vagy nem is tudom, lehet, hogy megkönnyebbültem. Azután, mint ahogy mindenkinél, jött egy olyan szakasz, hogy akkor most előtörnek az érzelmek, és akkor volt egy délután, lementek a gyerekek játszani az udvarba. Egyedül ültem a szobában, és akkor hangosan, valóságban vitáztam Istennel. Válaszoltam, és ez egy nagyon erős élmény volt. Olyannyira, hogy utána belázasodtam. Ez volt egy nagy vita.
Milyen volt ez a tanfolyam, ami ott volt utána?
Havonta egyszer összejönnek azok a szülők, akik elveszítették a gyermeküket.
Ez nem egy egyházi szervezés.
Nem. Uh-huh. Nem. És ennek ellenére érdekes benne, hogy nagy része vallásos szülő, aki odaért.
Tudnál erről egy pár szót mondani, hogy mi volt ott, vagy mi az, ami segített?
Az, hogy hallottam a többi szülőtől, hogy ugyanazon mennek keresztül, ugyanazt érzik, legalábbis nagyon hasonló az, amit átélnek. Az, hogy odafigyeltünk egymásra, ez a közösségi élmény, ez az, ami nagyon sokat segített. Alapvetően fontos azt tudni, hogy ez egy normális dolog, amin az ember átmegy, hogy teljesen kifordul önmagából. Minden, ami korábban fekete volt, fehér lesz, és minden szülő ezen megy keresztül. Erről nagyon jó szerintem olvasni. Másik meg az, hogy nem szabad ezt a dolgot magunkba folytani. Tehát nem szabad nevetni, amikor az ember sírni akar. Őszintének kell lenni, mert különben visszájára fordul az egész.
Közeledik a passió nagypéntek.
Ahogy gondolkoztam mostanában húsvéton, akkor az jutott eszembe, hogy Mária ugyanazt, nyilván ugyanazt élte át, amit én, meg amit a hozzám hasonló szülők átélnek, mert ő nem tudta azt, hogy a fia fel fog támadni, amikor meghalt. Ugye azonosultam egy kicsit Máriával. Én biztos voltam benne, hogy az Isten engem megsegít, mert miért segítene meg? Ez valahogy így illett bele az én képembe. Mindenki így beszélt, hogy jaj, hát milyen jó, hogy pont ebbe a városba kerültünk. Ez volt, és ebben éltem. És amikor meghalt, akkor is ugyanezt éltem át, hogy most visszamegy Istenhez, és ott lesz nála. Tehát ez így mind hitbe ment, addig, amíg föl nem jöttek a kérdések. A amikor átélek valamit, akkor olyan apró dolgok, meg olyan kis dolgok nagyon fontosak, jelentősek lesznek, és az, hogy ki mit mond, meg hogyan reagál, az százszorosára nő. Utolsó nap voltunk Timonnal a kórházban, hazamentem gyorsan valamiért gyerekekhez, visszamentem, és akkor azt látom, hogy ott van egy olyan ápolónő, aki igazából nem volt műszakban, és akkor kiderült, képzeld el, hogy a ügyeletben levő ápolónő fölhívta a másikat, aki 100 kilométerre lakik, és elmondta neki, hogy Timon haldoklik, és ez, aki már aznap este hazament, aznap este visszajött, azért, hogy elbúcsúzzon Timontól. Bementem a kórterembe, és akkor ott siratták Timon, meg ott simogatták komolyan. Amikor levették a gépről, az egyik orvos elkezdett sírni, tehát így folytak a könnyei, és pont le is fényképezte le, és ott van a fényképen, sír. Tehát ez egy olyan élmény, hogy nem tudom elmondani. Annyira sok apró segítség van, ami segít ahhoz, hogy ne érezzem azt, hogy ebben a pillanatban meg akarok halni. De vannak, és sajnos azt kell mondjam, hogy egyházi részről, ami olyan pofoncsapás volt, nem tudom elmondani, milyen rosszul estek dolgok, hogy ezzel vigasztalnak, hogy Isten minden rosszból valami jót fog kihozni. Ez valami olyan vigasztalás, hogy komolyan mondom, mint a kés döfködnének. Ilyen élményem nem csak nekem volt, hanem nagyon sok szülő elmondta ebben a csoportban, hogy a külvilág, szóval nem tudják, hogy reagáljanak, és legtöbbször ugye elfordulnak, nem mernek kérdezni, holott csak annyit kellene tenni, hogy megkérdez, hogy hogy vagy. És meghallgassa, tehát ne az, hogy utána, hogy vagy, ja, jól vagy, akkor elmondok még 2-3 prédikációt, hogy igen, így meg úgy. Lehessen mások előtt is például sírni, vagy elmondani, hogy nagyon rosszul vagyok, és nem csak 1 hét után, meg nem csak 2 hét után, hanem 2 év után, vagy 1/2 év után is, és nem rögtön leönti az egészet. Volt egy család, akiknek volt egy koraszülött kislányuk, és nem ugyanezt élték át, de azért hasonló dolgot. Semmi más nem csináltak, hanem amikor megtudták, hogy Timon meghalt, akkor vettek egy csokorvirágot, és nem voltunk otthon, lerakták az ajtóba, és még mindig őrzem azt a csokorvirágot, mert ez olyan sokat jelent, hogyha ránézek.
Tényleg nehéz a halálról beszélni.
Addig, amíg az ember saját maga nem konfrontálódik a halállal, tehát amíg az ember így elfojtja magában a halálfélelmet, vagy egyáltalán a félelmet, addig nem tud vigasztalni. Igen, azt gondolom, hogy az egyházban ez különösen fontos lenne, hogyha erről tudnának az emberek, és tudnák az emberek, hogy kell vigasztalni, és hogy kell jól vigasztalni. Tehát ez a furcsa, hogy úgy kell vigasztalni, hogy az ember nem akar vigasztalni, hanem egyszerűen csak meghallgat, megkérdezi, hogy hogy vagy. Vagy olyan apróságok, hogy mutasd meg a fényképeidet, amire kíváncsi vagy, de amúgy nem mennéd, azt meg lehet kérdezni. Még nem mondjanak jó tanácsot, hogy ezt így csináld, vagy, hanem csak egyszerűen hagyják, vagy elmondja, aki szomorú, hogy miért szomorú, de ez nem csak a gyászolókra vonatkozik.
Vannak lelkészek, akik kórházakban szolgálnak azért, hogy azzal a hiteles vigasztalással tudjanak a betegek mellé állni, amiről itt szó esett. A szombathelyi Markusovszki kórház fontosnak találta, hogy a gyerekosztályon egy lelkész pedagógus is dolgozzon egyéb szakemberek mellett. Felismerték azt, mennyire fontos, hogy a szülők, a beteg gyermekek lelki gondozói hozzáállást tapasztaljanak. Kisné Mikolai Ágnest hallhatják, akit szociálpedagógusként alkalmaztak, de lelkészként is jelen van a betegek között.
A szombathelyi Markusovszki kórháznak a gyerekosztályán az 2 típusú beteg gyerekek vannak, akiket fölvesznek valami miatt belgyógyászati problémája van, és van egy részlege az osztálynak, ahol daganatos gyerekek vannak.
És mi ott a feladat?
Pedagógus és lelkész vagyok, és én nekem ez nagyon tetszik. Délelőtt a gyerekek között kinn a ebédlő térben az asztalnál játszunk, festünk, rajzolunk, gyöngyöt fűzünk, társas játékozunk, beszélgetünk, de ott van a üvegajtón túl, ezt én úgy mondom, fertőzéstől védve a gyerekeket. Ez a nehezebb. Minden reggel ott kezdek. És ez a legsejtelmesebb is, mert a legkevésbé tudod, hogy egyetlen szavaddal, egyetlen mozdulatoddal gyógyítasz, vagy éppen az ellenkezőjét teszed. Bemegyek a 2,5 éves kisfiúhoz, aki éppen nem akar látni, és a szószoros értelmében kizavar, vagy bemegyek a 9 éves kisfiúhoz, aki már egy 12 órája várja, hogy bemenjen valamelyik pedagógus, és közben észreveszed, hogy nem csak a gyerek vár, hanem a szülője is. Volt két olyan esetem, amikor úgy éreztem, hogy a pedagógusból át kellett mennem lelkésznek. Ahogy beszélgettem vele, mint pedagógus, egy időben azt kérdezte, hogy a pedagóguson kívül maga még kicsoda.
Megérzett valamit?
Megérzett. És ez gyönyörű volt, mert megnyílt. Egy ilyen fantasztikus tisztító sírása volt.
Ez egy szülő volt?
Egy édesanya volt, aki egy erőszakos halállal meghalt kisgyerekét siratja, fél éves a kisgyerek. Rettenetes volt végig. A Tudat televízió, az újság hozta a hírt, és nem fordultam azonnal hozzá. Rengeteg segítője volt, pszichológus, pszichiáter, fagadták a nyomozók, fagadta az orvos, mindenki körbevette. És csak úgy negyedik napján kérdeztem meg, hogy nem akar-e velem is beszélgetni. És ilyenkor nagyon jó százszor, százegyszer elmondani, kimondani a fájdalmat. Ez az a más, ami miatt nagyon jó, hogyha egy lelkészésben van. Ez a legszebb dolog, amikor nincs kiírva a köpenyemre, hogy ki vagyok, református lelkész vagyok, itt nem lényeg, hogy milyen vagy, itt krisztusi vagy, vagy sem, ez a lényeg. Megérzi azonnal az illető, akivel beszélgetsz, hogy nem pszichológus vagy, mert az analizál. Meghatározott kérdésekre kell válaszolnia. Nekem nincs ilyen akadályom, hogy csak egy bizonyos kérdést tegyek föl, amit értékelni lehet. Abszolút hallgathatom őket, milyen. Van úgy, hogy fél óráig nem szólok bele. Ez is spontán jön. Amikor be kell kérdezni, tudom, hogy nem én kérdeztem. Ezt ő érzi, hogy nem én kérdeztem. Én számomra ez a világ legszebb dolga, hogy aznap eldől, hogy magadtól mondta-e ezt, vagy más mondta neked. Tudod, olyan fáradtan jön ki az ember, de olyan mélységes, pozitív fáradtság van rajtad, ismered ezt a jó érzést. Tehát itt egy abszolút fölfelé figyelés kell. Megérzi, hogy átéled, megérted, azonosulsz vele, vagy sem.
Mi a helyzet a gyerekekkel, mert a gyerekek esetében azért ez még nehezebb.
A gyerekek nagyon nagy bölcsességre tanítják az embert. Én nekem gyerekek közé bemenni mindig egy gyerek istentisztelet. Semmit nem csinál, csak megállok az ágya fölött. Ezek a gyerekek sokkal közelebb vannak a transzcendenciához, mint mi. Nagyon jól tudják, hogy már nincs vénájuk, már nincs hova beszúrni a tűt, mert annyi infúziót, transfúziót, trombocitát kaptak. És ezek a gyerekek megszégyenítően tudnak reménykedni.
Tehát a gyerekek még jobban is tűrik a szenvedést?
Sokkal jobban tűrik, sokkal inkább elhiszik az orvosoknak, és betartják a szabályokat, mint a felnőttek. Hihetetlenül sokat tudsz tanulni az üvegajton túli gyerekektől. Olyan isteni közelségük van, amiben meg tudsz újulni, vagy meg tudsz fürdeni, ez így nagyon furcsa, de hidd el, így van.
Tehát nem fél a haláltól?
Nem fél a haláltól, nem. Van egy nagyon kedves kisgyerekem, aki egy nagyon különleges leukémiában szenved, és nem tudnak rajta, hogy segíteni. És egy gyógyszerkísérlettel próbálkoztak, de rendkívül veszélyes. Nagyon-nagyon be kellett töltöznünk, cipő nejlonnal védve, köpenyben, száj, maszkkal, sisak, tehát tökéletesen, mint a műtőben, csak is kórházi dolgozók lehettek benne. Mindenki izgult, figyelte, hogy mi lesz az eredmény. Tökéletesen átment a infúzió, vidám, jókedvű, akár haza is mehetne.
És amiről beszélgettetek?
Tanultunk. Kifejezetten éhesen, nagy-nagy tudásszomja volt. Minden áldott nap dolgoztunk, és a kisfiú nem szeretett olvasni. Most már eljutottunk odáig, hogy folyékonyan olvas, és szeret olvasni. De rengeteg dologról beszélgettünk a kisfiúval, olyanokról is, ami kifejezetten papititok. Nem jöhettem ki ugye a szobájából, hogy én bárkinek bármit mondhatnék róla. Hihetetlenül szép és megdöbbentő, hogy egy 9 éves kisfiú olyan titkokat bízott rám, ami papititok. Nagyon szeretem, ő is nagyon szeret engem. Hihetetlen bölcs, kicsit azért fél mindentől. Azt is megértem, hogy miért. Mondja, hogy összeteszem a kezem, mikor valamire szükségem van. Mondom, te tudsz imádkozni? Igen. Mondom, és csak akkor, amit kérsz, te adni sose adsz? Mondjuk hálát. És akkor történt vele egy nagy csoda, visszajött anyuka, és mondtam, összetetted a két kis kezedet? Igen, csöndben összetettem, de nem mondja meg senkinek. Szenzációs, nagyon drága kisgyerek. Sokan kérdezik, hogy és hogy bírod? Nem, abszolút, bemész, egészen másképpen kezdődik minden nap, mint a tegnapi. Nem kell feltétlenül pedagógusként és lelkészként. A gyerekkel beszélsz, a szülővel beszélsz, és csak azt érzik, hogy jó együtt lennünk az alatt, a 10 perc alatt, míg benn vagyunk. Nem szoktam sokáig benn lenni, mert nővérek, gyógytornászok, nagy vizit, kis vizit, rendkívül mozgalmas napjuk van a gyerekeknek. Csak egy picikét, csak egy csipetnyit. Néha csak benyitok, hogy jó vagytok? Igen, na akkor ma jövök délután. Egyébként szeretnék egy kis tanulmányt írni erről, kifejezetten református egyház részére, hogy a pedagógia és a gyógyítás a teológia fényében, mert azért nézd meg, Jézus mind a háromnak nagy tudója volt, a mester, a rabbi, aki tanítványokat képzett, hozza fölülről az evangéliumot, önmagát, és közben a legfőbb orvos, az orvos és a gyógyszer egy.
Biztosan az imádságnak itt nagyon nagy szerepe van.
Nyilván az imádság nélkül nem lehet se bemenni, se kijönni. Először elkéred a napot, utána megköszönöd a napot. Ez a kegyelem alatti állapot, ennél szebbet igazabban nem tudnám megfogalmazni. 2000 után miért ne lehetne kimenni a kerítésen túlra? És kimehetek, mint tanítvány, nem palásban, fehér köpenyben. És ez egy óriási dolog. Én ezt nagyon élvezem, a rejtőzködést, ezt a szent rejtőzködést, mert ez az. És hogyha jól csinálod, úgy is kiderül. Ha nem csinálod jó, akkor jobb, ha nem derül ki.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Fekete Ágnes a műsor szerkesztője nevében is, Farkas Orsolyát hallják. Bizonyára sokan vagyunk úgy, hogy egy-egy betegágynál rendszeresen meg kell állnunk, szerettünk jobbulásában reménykedve napról napra. Ilyen helyzetben az ember könnyen válik tanácstalanná. Amióta a házi betegápolás mozgalma elindult Magyarországon, egyre több segítséget kapnak azok, akik otthonokban gondoznak valakit. A budapesti Szilágyi Dezső téri gyülekezet felfigyelt arra, milyen sok idős ember él területén, és a rokonok szeretnének egy kicsit többet tudni, jobban segíteni. Ezért egy tanfolyamot indítottak a házi betegápolásról. Macskási Olívia belgyógyász az egyik előadó fog beszélni. Az ő előadása azért is nagyon hiteles, mert maga is átélt egy 7 éven át tartó rekviemet, ahogy mondta. 7 évig ápolt a férjét, aki egy koponya sérülés következtében éberkómában feküdt.
Amikor én megtudtam, hogy mi történt az én férjemmel, akkor elkezdődött bennem egy óriási küzdelem. Hát mire elég az én hitem? Arra elége, hogy elmenjek vasárnaponként a templomba és meghallgassam a prédikációt, vagy próbáljam a családot igazgatni, nevelni a gyerekeket? Mire elég? Vagy arra, hogy higgyem a racionálisan túl itt? Mert ez minden értelmet felülmúló, hogy egy orvosilag megállapított, élettel össze nem egyeztethető állapot még azt jelenti, hogy azt, akit szeretünk, még 7 évig fogjuk az ágya mellett állva ápolni. Az a kegyelem, hogy az első hírközlés után a lelkemben nem volt lázadás, hanem egy nagyon erős kapaszkodás az Úristen megtartó kegyelmébe.
És ön megértett valamit ebből?
Isten nem azt kérdezte tőlem, hogy hiszel-e bennem, hanem azt kérdezte tőlem, hogy így is szeretsz engem, és megélelte a lelkemben a választ, hogy igen, Uram, így is szeretlek téged, és ez nagyon nagy dolog. Ez naponként megerősít a jelenben is.
Én úgy tudom, hogy ön valahogy kapcsolatot is teremtett a férjével.
A leleményes szeretet mindenki számára lehetővé tesz olyan utakat, amelyeket tulajdonképpen a tudományos ismeretek nem tesznek használhatóvá vagy fontossá. Azt gondolom, hogy az a kommunikáció, ami a lélektől lélekig, a lélek útján történik, az alkalmas ebben az állapotban is a megszólításra. Az, hogy egy ilyen éberkómás beteg visszanyeri-e a tudatát, az mindig attól függ, hogy van-e olyan személy, aki érzelmileg elkötelezett az ő ápolásában, és aki alkalmas arra, hogy ismerve azokat a praktikákat, amelyel ő megszólíthatóvá vált, ezeket az ágyán magánál gyakorolja. Azt is kimondhatjuk, hogy ha nincsenek ilyen visszahívó ingerek az éberkómás beteg környezetében, akkor nem lehet kibontani ezt a kómás állapotot.
Az ön férjénél mi volt ez a jel? Gyakorlatilag ön hogyan szólította meg?
Ha tudjuk, hogy valakinek mit jelentett egy dallam, vagy mit jelentett egy versor, vagy egy személyiség, vizualizálásával tudunk olyan jelet produkálni, amelyre ő válaszra képes lehet. 9 hónapig teljesen reagálás képtelen volt, ezt követően éppen pünkösd vasárnapján az ő szeretett, kedves egyházi ünnepén, a lélek ünnepén tért vissza a tudata. Nem lehet azt elfelejteni, hogy mit jelent az az öröm, amit az ember akkor érez, amikor valaki, aki orvosilag igazolható módon már tudati funkcióra képtelen lesz, 9 hónap mély kóma után az emberre néz, és a szemén keresztül elkezdődhet egy kommunikáció.
Hihetetlen nagy csoda.
Ez egy nem várt csoda. Ettől kezdve a szempilla csapásokkal tudtunk kommunikálni. Lényeges, hogy csak tőmondatokat közöljünk, és azokat kérjük, hogyha a tartalmával egyetért, akkor ezeket erősítse meg szempillacsapásokkal, megmutatjuk, hogy hányat pislancson akkor, ha megértette a mondatot, hányat pislancson, ha egyetért vele, vagy hányat pislancson akkor, ha tagadja. És ez egy nagyon hosszas gyakorlás, egy nagyon lassú folyamat, nagy türelmet és nagy csendet igénylő. Háttérzajokat nem szabad a szobában megengedni. Semmi olyat, ami a figyelmét megoszthatja. A másik ilyen kommunikációs lehetőség, amit én tapasztaltam a 7 év alatt, az az, hogy fogóreflexre építve, rostilont adva a kezébe megkértük, hogy próbálja magát írásban, illetve képben kifejezni. És így született egy csodálatos sorozat, amely tulajdonképpen elkezdődött egy függőleges vonal papírra vetésével, amit a kérésemre átalakított keresztté, és ez volt az első bizonyítéka annak, hogy ő a felszólítást értelmezni tudta, és a maga személyes és szegényes válaszaként a vízszintest a függőleges vonalra rárajzolta, mint keresztet. Elkezdtünk képekben kommunikálni, először nagyon primitív gyermekes rajzok születtek, virágok, csillagok, hold, aztán minden képen ott volt az aláírása, és ott volt a napdátuma, mert a kommunikációnak azt a formáját is igyekeztem az ágy köré vinni, hogy üzenőtáblán minden napnak a dátumát, a jelentőségét, akár családi, akár nemzeti, akár egyházi vonatkozású ünnepét ezen az üzenőtáblán rögzítettem, és ezt úgy helyeztem el a látóterébe, hogy egész nap biztos legyen abban.
És hogyan zajlott az életük? Tehát hogyan zajlott egy nap például?
51 hónapig intézményekben, kórházban voltunk, 33 hónapig pedig a óbudai lakásunkba otthon ápoltuk. És hogyha most itt arról van szó, hogy az otthonápolás nagyon lényeges és nagyon fontos nekünk is, és az egyház számára is, akkor arra kell utalnom, hogy ez az eltöltött 33 hónap fogalmaztatta meg velem mindazt, amit az otthonápolással kapcsolatban azóta meg tudtam valósítani. És itt szeretném most idézni Pilinszkit. Thomas Mann Varázshegyét méltatva írja: a betegség bizony nem ajándék, nem szellemi régiókba vezető egyenes út, súlyos nehezék az ember életén. A lélek minden erejére szükség van, hogy fölébe emelkedjék. Ebben a párharcban a betegség lehetőség is az ember számára, hogy legyőzze önmagát, és megsokszorozza lelki erőit. Ilyen értelemben már valóban eszköze lehet egy szellemi állapot megszületésének, a lélek ereje szinte halmazállapotában változtatja meg a hanyatló fizikumot. Mert bár kétszer test a hanyatló test, mindannyian ismerjük a folyamat csodáit, azokat a szenvedőket, akik megsokszorozva lelki energiáikat úrá lettek a bajukon, és fizikumukat valósággal átszellemítették. De ez távolról sem a betegség, hanem a lelki erő csodája.
Ez a világ csomboly halma, nincs itt senkinek nyugalma. Minden naphoz új küzdelmet, bár
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.